Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Réder Kristóffal, a Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs igazgatójával Kalács Kanóra beszélget.
Szeretettel köszöntöm Réder Kristófot, a Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs igazgatóját. Szervusz, Kristóf!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Arra kérnélek először, hogy olvasd fel a hallgatóknak a választott bibliai idézetedet.
Az én választott bibliai idézetem János evangéliumának egyik részlete, annak is inkább a vége fele. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Egyesek azt mondták neki, ugye te is az ő tanítványai közül való vagy. Ő azonban letagadta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, így szólt, nem téged láttalak vele a kertben? Péter pedig ismét tagadta, és nyomban megszólalt a kakas.
Miért választottad ezt az idézetet? Miért áll hozzád közel ez a pár mondat?
Alapvetően Péter miatt, Péter karaktere miatt. Péter az, aki megtagadja háromszor Jézust, és utána mégis ő rá bízza egyházát. Ő az, aki, ha úgy tetszik, legközelebb áll hozzá az élete során, Jézushoz az élete során, Péter áll talán legközelebb, de mégis Péter hatalmas utat jár be a tagadástól, oda, hogy ő is meghal Krisztusért. És ez szerintem egy nagyon jó példa is számunkra, hogy bár mekkora bűnt követünk el, akárhányszor megtagadhatjuk Jézust, ha utána megbánjuk azt, az Isten megbocsát, és visszafogad. És valahogy leegyszerűsítve, akár mekkora gazember lehetek, az Isten engem akkor is pápává tud tenni, akkor is engem meg tud tenni földi helytartójává. De ehhez tartozik a másik fele is, a bűnös gyarló embernek is ezt akarnia kell, ezért tenni kell, megbánni a bűnét, és jó útra térni, megtalálni azt az utat, ami kivezet ebből a tagadásból.
Te mikor voltál életedben, Péter?
2006-ban találkoztam először ezzel a szerepkörrel, hogy az ember vezető egy közösségben, én cserkész vagyok, és a cserkész vezetői közösségben megélni azt, hogy nem vagy tökéletes, úgy, hogy egyébként ki vagy helyezve mások elé, másoknak példát kéne mutatnod, de ugyanakkor a többiek is, a vezetettek is mind látják azt, hogy te is gyarló ember vagy, és elbuksz. Vannak olyan példák, vannak olyan helyzetek, amikor szembe mész azokkal, akár akarva, akár akaratlanul, azokkal az értékekkel, amik mellett egyébként leteszed a hitet, amik számodra fontosak. És szerintem mindannyiunkban van Péter. Költői túlzás, de hogy az emberek nagy többségében ott van Péter. Ja, jóra törekszünk, és utána akarva akaratlanul is megtagadjuk a jót. Az Isten felé törekszünk, de utána akarva akaratlanul is megtagadjuk az Istent. Sőt, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük. Sokszor egy odavetett félmondat mondjuk egy kollégának düböl jön, csípőből, és utána végig gondolja az ember, hogy lehet, hogy pont most tagadta meg megint az Istent. Azért, mert most egy másik embert mondjuk semmibe vettem, lekezelően beszéltem vele, egyszerűen semmibe vettem. Szóval ezek az élet apró tagadásai, amik Péternek eléggé nyilvánvalóak ebből az idézetből is.
Bár mindannyian Péterek vagyunk néha, de nem mindenki ismeri fel, hogy ő Péter volt. Erre is kell egyfajta rálátás.
De ezért van ott a kakas. Ennek a rövidke idézetnek nagyon jó szerintem a dramaturgiája, hogy Péter nem veszi észre magát. Nem veszi észre magát ebben a szituációban, ahogy egyébként mi szerintem, ha bűnkövetünk el, sokszor nem vesszük észre, hogy bűnkövetünk el. Nagyon sokszor persze tudatosan követünk el bűnt. A lopást nem lehet nem észrevenni, vagy a elcsattanó pofont nem lehet nem észrevenni, de rengetegszer a figyelmetlenséggel, a mulasztással követünk el bűnt. Péter itt a tagadással, de jön egy külső jel, a kakas, amire már figyelmeztette őt korábban Jézus. És akkor összeáll a kép. Egyrészt azért, mert nem akármilyen jós tehetség kell, tudjuk, hogy nem jós tehetség, de megjósolja előre Jézus, hogy meg fogsz háromszor tagadni, mielőtt megszólal a kakas. És amikor ezzel szembesül, tulajdonképpen beletolja az arcába ez a kakas szó, azt, hogy haló, emlékeztettelek arra, meg fogsz háromszor tagadni, de akkor engem nem értettél, sőt, hát ezt kizártnak tartottad, és tessék, itt van a három tagadás és a kakas szó. És akkor mi van? És itt jön az, amit te kérdeztél, akkor van az, hogy magába száll az ember.
A te életedben mindig eljött a kakas?
Igen. A kérdés az, hogy meghallod-e. Megfigyelni kell a kakas szóra. Ahogy mondtam, Péter is figyelmen kívül hagyhatná a kakas szót, és tolhatná tovább ezt a tagadást, akkor nem biztos, hogy őre úgy emlékeznénk, ahogy. De szerintem ez mindenkire igaz, hogy mindenkinél van lelkiismeret, Pinokkiónál a tücsöktihamér, nálunk a belső hang, ami a kakas. De azt gondolom, hogy vannak olyan visszajelzések is, amik nem csak belsők, hozzánk közel álló emberek, hozzánk közel álló barátok, rokonok, ugyanúgy lehetnek ezek a visszajelzők, akik rátszólnak, hogy figyú, te nem ilyen vagy, te nem ilyen irányba szoktál menni. Mi volt ez a múltkori ordibálás, mi volt ez a furcsa hang, ez a humortalan lét, te nem ilyen vagy. Szerintem, hogyha ezekre figyelünk, akkor észrevehetjük ezekben azt a kakast, amit Péter is észrevesz ebben az idézetben.
Fel tudsz idézni egy konkrét eseményt, amikor történt veled valami, valamit csináltál, és utólag döbbentél rá, vagy döbbentettek rá arra, hogy az helytelen volt, vagy nem így kellett volna.
Hogyha nem akarok nagyon konkrét esetet kiragadni, volna az életemnek szerintem olyan szakasza, amikor mondjuk rengeteg minden összetorlódik. Munka, magánélet, és mondjuk fizikai fáradtság, fizikai és lelki fáradtság, mondjuk ez mind egyben van, és akkor volt nem egyszer példa arra, hogy például a feleségem kihúzott, kiragadott, hogyha úgy tetszik, adott két pofont, hogy figyú, ébresztő, most ne lefele, hanem fölfele néz, vagy nézd más szemszögből ezt a kérdést. Ezt szerintem nevezhetjük ilyen, hogy mondják, trendin depis időszaknak, amiből szerintem kirángat, és nem állítom, hogy minden depresszió mögött a bűn leledzik, de a sok esetben az volt, hogy figyelmetlen voltam, nem figyeltem oda másokra, nem figyeltem oda saját magamra, nem szántam időt saját magamra, és akkor onnantól kezdve rögtön átveszi valami más az irányítást az ember felett, és rossz irányba tereli a dolgokat. A rossz irányba tereli akár az egész életét, vagy ezt az életszakaszt. És akkor nagyon jó, hogy az ember körül vannak barátok, ismerősök, szerettek, vagy ha a szeretteik ott vannak mellettük, és akkor ki tudják ebből a helyzetből húzni. Én hál' Istennek nagyon mélyen sosem voltam, és ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek, mert egy közeg is kell, amelyik nem enged le a mélybe. És erre szoktam mindig azt mondani, hogy az élet mindig egy csapatjáték. Hogyha egyedül vagy, akkor nagyon hamar elbuksz, viszont hogyha csapatban játszol, a közösségben játszol, akkor elképesztő dolgokat tudsz elérni.
Ha már szóba hoztad a közösséget, illetve a csapatjátékot, beszélgessünk arról, hogy te cserkész vagy. Hogyan kerültél kapcsolatba a cserkészettel?
Kicsit távolabbról indítanék. Én Pomázon kezdtem az általános iskolát, és nagyon hamar kiderült, hogy én Pomázon csak a focizni fogok tudni megtanulni ebben az általános iskolában. Olyan szinten a szüleimnek röviden nem volt megfelelő az az oktatás, amit ott kaptam, és ezért bevittek a Budai Szent Gellért általános iskolába, amely mellett működött, mind a mai napig működik, a 148-as Nagyboldogasszony cserkész csapat, és innentől kezdve nekem tényleg felekestül felfordult az életem, mert bekerültem egy olyan közösségbe, ahol azt láttam, hogy nálam ügyesebbek, okosabbak, és különböző területeken jobbak a többiek, a társaim. És ez rám nagyon nagy hatással volt, mert ez engem nem lehúzott, hanem felemelt. Ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy ez a közösség engem abban segített, jó példákat adott, hogy tanulni kell, hogy adjak bele apait, anyait abba, amit csinálok. És ezeket nagyon-nagyon sokáig, mind a mai napig magammal hozom. És akkor még nem gondoltam volna, hogy a cserkészet mennyire meghatározó lesz az életemben, mert amit már mondtam, elmentem először őrsvezetőképzőbe, majd utána később vezető tiszt lettem, ami egy ranggal, egy szinttel feljebbi a vezetői ranglétrán, amit mindig szolgálatként fogtam és fogok fel, és ez szintén segített engem az életben, ez engem rengeteg mindenre megtanított, hogy aki vezető akar lenni, az annak szolgálnia kell a többit, nem pedig ilyen diktátorszerűen kiállni, és akkor mondani, hogy már pedig arra megyünk, hanem sokkal inkább alázattal a többiekre odafigyelve kellett a vezetést mívelni. És az én történetem ott folytatódott, hogy egy cserkész találkozóra, egy angliai cserkész találkozóra sikerült kijutnom, és akkor ott ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel, úgyhogy tulajdonképpen én mindent a cserkészetnek köszönhetek, kisköltői túlzással.
Mit jelent számodra cserkésznek lenni? Van egyfajta értékrend, amit követnek, egyfajta életstílus, amit követnek. Te ezt hogyan tudnád összefoglalni, vagy elmondani a hallgatóknak, hogy milyen egy cserkész, milyennek kell lennie egy cserkésznek?
A cserkésznek mindig jobbnak kell lennie az előző napi embernél. Erre törekszünk, állandó önnevelés és önképzés folyik talán minden cserkésznél. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy tegnap ügyes voltam mondjuk a fociban, holnap még ügyesebbnek kell lenni. Nem elég, hogyha jó vagyok mondjuk angolból, legyek még jobb belőle. És akár keresünk új területeket is. Nekem is csomó minden az életemben a cserkészettel jött be. Akár csak az, hogy külföldre mentem, hogy ott idegen nyelveket kénytelen voltam használni, rá voltam erre kényszerítve. Hogy milyen egy cserkész, az nagyon jól mondtad, hogy az értékrend nagyon stabil és nagyon fontos alap kell, hogy legyen. Esetemben a hit. De ugye felekezettől független vannak református, vannak evangélikus cserkészek, a világ más tájain vannak buddhista cserkészek is, tehát hogy a vallásos alap az fontos, az anélkül nincs, idahaza egészen biztos nincs. Lehet, hogy a világban vannak erre példák, de azt gondolom, hogy az valami más. A hit és a vallásosság nélkül a cserkészet az valami egészen más, mert az olyan, mintha kivették volna az egyik lábát egy széknek, és az már nem lesz stabil. Milyen egy cserkész ma Magyarországon? Nagyon sokszínűek vagyunk, de ugyanakkor ezekben a kérdésekben azt gondolom nagyon egységesek. Tehát sokszínű alatt azt értem, hogy feleségem nagymamája 90 éves már elmúlt, és még mindig büszkén felveszi a cserkész egyenruhát, hogyha például cserkészveni szankte van a csapatukban, és egészen az öcsémig, aki mondjuk 9 éves, és most tesz majd fogadalmat, illetve egész pontosan kis cserkész ígéretet, egészen színes a paletta, tehát fiataloktól régebb óta fiatalokig mindenki van ebben a közösségben, és talán ez is adja az erejét.
Ez olyan érdekes, hogy akkor a feleséged család és a te családod is cserkész család, ha lehet így mondani, és nyilván akkor ti is, feleségeddel együtt, a ti gyerekeiteknek is ezt adjátok tovább.
Hát olyannyira, hogy van 3 lányunk, és nyaranta egy hétvégét biztos, hogy lemegyünk a cserkész táborokba, és nekik ez teljesen természetes, hogy akkor ott azt a hétvégét, vagy pár napot a tábortűz mellett a kondért kavargatva, a patakban játszva töltik el. Természetesen idővel majd úgy mennek a cserkésztáborba, hogy nem a szüleik fogják őket vinni, mert pont az a lényege ennek a műfajnak, hogy nem a megszokott közegben, a megszokott családi közegben, hanem fiatalok vezetettjeként vesznek részt a gyerekek a táborban, ami teljesen más nevelés, mint az, ami mondjuk otthon vagy akár az iskolában történik. Mert a cserkészet másik fontos pillére az a nevelés. Az pedig az, hogy egy fiatal gyerekre rábízunk mondjuk 4-5, nálánál 5-6 évvel fiatalabb gyereket, az egy hatalmas nagy felelősség, de ugyanakkor ez őt is neveli, illetve a rábízott gyerekeket is, az őstagokat is neveli, hogy kivételesen nem a tanárbácsi, tanárnéni vagy otthon apuka, anyuka mondja meg azt, hogy mi az irány, hogy merre kell menni. És ez szerintem ez egy nagyon jó modell, nem hiába működik már több mint 100 éve sikeresen világszerte.
Az emberrel élete során rengeteg minden történik, kisebb-nagyobb események, de úgy érzem, hogy a cserkészet az egy olyan folyamatos dolog, ami az embert, ha nem is a születésétől, de körülbelül attól egészen élete végig elkíséri.
Esetemben ez így van, de nem mindenkinél van így. Azt gondolom, hogy minden közösségben van arra példa, hogy valaki kiválik, hogy valakit másfele sodor el az élet. Nekem szerencsés, vagy inkább kegyelem teljes az életem abból a szempontból, hogy én 99-ben tettem cserkészfogadalmat, 1999-ben, és azóta így vagy úgy, de jelen van az életemben. Sokáig önkéntesként, és az utóbbi időben pedig a szövetség munkatársaként veszek ebben részt. És azt egész biztosan állíthatom, hogy így vagy úgy, de jelen lesz a továbbiakban is. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van egy, a mi őrsünk, a medvebocs őrs, amelyikben én nőttem föl, mind a mai napig összejár. Hiába sodort el az élet minket más-más területekre. Van az őrsünkben adóellenőr, van az őrsünkben animációs filmrendező, premontrei szerzetes, kommunikációs szakember, mégis összejárunk, mert minket érdekel, hogy mi van a másikkal. Van az életünkben egy olyan közös, 11 néhány év intenzív közösségi élmény, hogy hiába vagyunk azóta másutt, karácsonykor vagy évente egyszer-kétszer összefutunk, és leülünk, és beszélgetünk, és kíváncsiak vagyunk a másikra, hogy mi van a másikkal.
Esetleg olyan történt az életedben, hogy munkahelyváltás, vagy valamilyen másik nagyobb esemény, ami a cserkészet miatt következett be?
Nagyon érdekes. Nem a cserkészet lesz az a pont, ami az életemben a nagy váltásokat eredményezte, az egy másik, az életemet egyébként szintén meghatározó intézményhez köthető. Ez pedig a Szentendrei Ferences Gimnázium. Én oda jártam gimnáziumba. Zárójeles megjegyzés, hogy ez egy családi hagyomány, mert már a nagymamám is, az édesanyám is, az édesanyám testvére is, és még hosszasan sorolhatnám a sort, és egyébként a testvéreim is oda jártak, járnak, és nekem nagyon meghatározó élmény volt, abszolút pozitív élmény volt a gimnáziumi évek, és nagyon vicces volt, hogy utána nekem a munkahelyváltásaim nagy része annak köszönhető, hogy valakit ismertem, aki egyébként a Ferences gimnáziumhoz köthető, és ő hívott el egy munkára, ő hívott el egy állásinterjúra, és ezt utólag semmiképpen sem írom a véletlen számlájára, hanem pont hogy azóta így keresem is, hogy ha valami jel Ferences közösségből, vagy Ferences közösséghez tartozó emberektől jön, akkor az a jó Istentől jön, és az olyan, hogy oda kell rá figyelni. Úgyhogy érdekes, hogy talán ez a két intézmény, a sok egyéb más intézmény mellett is, amelyik nagyon meghatározza az életemet, és nagyon, nagyon velem van, tehát hogy hetente ilyen vagy olyan formán eszembe jutnak barátok onnan, ismerősök, onnan is azért több emberrel tartom a kapcsolatot, és összejárunk, mert nagyon meghatározó élmény volt számunkra. Talán az pont az, amit a cserkészetben is egy olyan határozott értékrendet kaptunk, amit lehet, hogy akkor nem úgy kezeltünk, meg nem úgy értettük, de így tizen pár évvel később már látom, hogy mekkora előnye volt annak, hogy én oda jártam, és ott olyan emberek tanítottak, akik.
Miért fontos az ember életében az, hogy legyenek ilyen kapcsolódási pontok, hogy tartozzon egy vagy több közösséghez? Mi az, amit ad egy ilyen dolog?
Nagyon egyszerű a válasz. Otthon négy fal között én vagyok a legnagyobb király. Zseni vagyok. Hát nincs a teremben nálam okosabb. Nincs a szobában olyan ember, aki engem arra sarkalhatna, hogy figyú, legyél jobb. Hogyha viszont kimegyek a közösségbe, akkor rájövök, hogy ez nem biztos, hogy így van. Hogy vannak nálam ügyesebbek, okosabbak, hogy vannak nálam elesettebbek, hogy vannak nálam rosszabb helyzetben élők. És ez rögtön segít engem elhelyezni a világban. Ha nincs mellettem más igazodási pont, akkor én elveszve fogok bolyongani akár abban az üres szobában, tök egyedül. Nagyon érdekelnek az emberek. A munkám során rengeteg emberrel beszélgettem, és nagyon kíváncsi vagyok az ő történeteikre, hogy őtőlük mit tanulhatok. Újságíróként dolgoztam hosszú ideig, és nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem. És nagyon sok mindent lehet tőlük tanulni. Akár az, hogy hogy kezeli a másikat, interjúhelyzetben hogy kezeli a másikat, hogy milyen izgalmas területeket kutatnak, ismernek meg emberek. Ezeket szerintem hiba kihagyni. Ha négy fal között maradok, akkor lehet, hogy az az érzés nem fog a hatalmába keríteni, hogy jaj, de buta vagyok, de az az érzés mindenképp, hogy egyedül vagyok. Azt szerintem senkinek sem kívánom, hogy magányosnak is egyedül érezze magát.
Ha jól értem, akkor azt tanácsolod mindenkinek, hogy merjen kilépni a négy fal közül, próbáljon emberekkel kapcsolatba lépni, kommunikálni és egy közösséghez tartozni, mert úgy jobb az élet?
Nem tudom, hogy jobb lesz-e az élet, de az biztos, hogy ha nem próbálja meg, akkor biztos, hogy nem lesz jobb az élet. Én értem azt, hogy miért nehéz, miért küzdenek a közösségeink azzal, hogy az embereket négy fal közül kirángassa, és most direkt nem megyek bele abba, hogy a gyerekeket a tablet elől, mert az egy másik történet. Itt nagyon komoly társadalmi torzulások voltak az elmúlt évtizedekben, és itt most az előző rendszerre gondolok, ami nem véletlenül a közösségeket rombolta, nem véletlenül az egyházakat támadták a kommunista rendszerben, mert az ad az embernek lehetőséget kibontakozásra. Nem véletlen az, hogy az iskolában nem egyéneket oktatnak, hanem közösen. Sok esetben fölhúz az, hogyha látok jó példákat. Persze, vannak akiket lehúz. Nekem is, ha visszakanyarodok a gimnáziumba, voltak akiknek nem való ez az oktatás. Nem való az a fajta teher alatt nő a pálma elmélet, amit például a mi iskolánk, vagy a ferencesek műveltek. Akkor nem tudom, hogy most mi folyik, milyen oktatás folyik, de akkor az nekem nagyon sokat segített, hogy ott, amit az ember mondjuk a vállára kapott nyomást, vagy elvárást, akkor az alatt nem összeroskadt, hanem vett egy nagy levegőt, és még jobban beleállt a munkába, még jobban neki kell tanulni, még jobban gürizett, még jobban tepert a jobb jegyért. De ez nem mindenkinek való, és ugyanezt állítom a közösségekre is. Nem állítom, hogy minden embernek való a közösség. Nekem a közösségi lét létszükséglet, mint a levegő. Ha nincsenek mellettem mások, akár családban, nálunk a családi ebéd az 13-4 főnél kezdődik, és ez a szűk család, enélkül üresek lennének a napjaim, és nem tudom elképzelni enélkül.
Réder Kristóffal, a Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs igazgatójával Kalácska Nóra beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. A Mária Rádió családja közös buszos zarándoklatot szervez Ferenc pápa szentmiséjére, a csíksomjói nyeregbe. A zarándoklatra 2019. május 31-e és június 2-a között kerülne sor, 2-3 ágyas szobákkal való elszállásolással, reggelivel és vacsorával. További tudnivalók olvashatók a www.mariaradio.hu/pápalátogatás oldalon. Zarándoklatunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk a Mária Rádió hallgatóit és önkénteseit egyaránt, hogy a rádió közösségével együtt vehessünk részt a Szent Atya csíksomjói látogatásán.
16:25. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.